Sziasztok! Ez itt a Mai Mami, a Kismamák és Friss Anyukák podcast csatornája. Minden adásban egy-egy szakértővel beszélgetek olyan kérdésekről, amelyek sokunkban felmerülnek, mégis nehezen találjuk a választ a végtelen és gyakran ellentmondásokkal teli információtengerben. Tudj meg mindent az anyaságról és a babagondozásról, amit érdemes, ami megkönnyíti a mindennapjaidat. Rényi Júlia vagyok, egy Mai Mami.
A mai epizódban az endometriózis és a babavállalás témakörét fogjuk körbejárni két szakértő vendéggel. Dr. Csibi Noémi, a Medend Intézet szülésznőgyógyász szakorvosa, tudományos érdeklődésének középpontjában az endometriózis kialakulásában szerepet játszó mechanizmusok állnak, nemzetközileg is elismert kutatómunkát végez. Salamon Adrián, az Együtt Könnyebb Női Egészségért Alapítvány alapítója, a szervezet elsődleges célja az endometriózissal küzdő nők támogatása. Orvosokkal, egészségügyi dolgozókkal, intézményekkel és alternatív terápiával foglalkozó szakértőkkel együtt nyújtanak segítséget az érintetteknek. Március 27-én volt az endometriózis világnapja. Így az elmúlt hónapban sokunk social media feedjét az ezzel kapcsolatos posztok dominálták. Így tudtam meg én is, hogy Magyarországon 10-ből egy nőt érint a betegség, és a medőségeknek a vezető oka. Ezért nagyon fontosnak gondoltam, hogy minél több lányhoz és nőhöz eljusson a megfelelő információ a betegségről, ahhoz, hogy egyrészt minél jobb esélyekkel éljenek panaszmentes életet, másrészt, hogyha szeretnének egy napon édesanyák lehessenek. Először dr. Csibi Noémit kérdezném, bár sokan ismerik már ezt a betegséget, hogy kérlek mondd el, hogy pontosan mi is ez az endometriózis, és hogy lehet-e azt tudni, hogy milyen tényezők járulnak hozzá a kialakulásához.
Üdvözlök mindenkit! A mai napig nem ismeri a tudomány az endometriózis pontos okát. Ez egy úgynevezett multifaktoriális betegség, amiben az örökletes hajlam, különböző környezeti tényezők és az életmódunk is szerepet játszhat. Az biztos, hogy a betegség kiinduló okának a menstruációt tekintjük, és tudjuk azt, hogy egészséges nőkben is dominálóan kb. 75-90%-ban visszafelé is történik menstruáció a kismedencébe. Ez azt jelenti, hogy a betevezetékeken keresztül menstruáció alatt menstruációs vér ürül a hasüregbe, és azoknak, akinek hajlama van erre, ez a menstruációs vér meg tud tapadni a hashártyáján, és el tudja indítani az endometriózis kialakulását.
És azoknál a nőknél, akik nem élnek együtt ez a betegséggel, ez a menstruációs vér eltűnik a hasüregből?
Igen, az immunrendszernek ugye az a fő funkciója, hogy az idegen elhelyezkedésű vagy idegennek tekinthető sejteket, szöveteket, vírusokat, baktériumokat eltávolítsa a nem megfelelő helyről. Ez ugyanúgy igaz erre a menstruációs vérre is, tehát normális helyzetben azokban a nőkben, akikben nem alakul ki endometriózis, ez minden hónapban egy pár napon belül eliminálódik, eltűnik a kismedencéből.
Nem tudom, hogy mennyire frissek a betegséggel kapcsolatos kutatások, de olyasmiről esetleg lehet beszélni, hogy ez egy örökletes betegsége, hogy genetikai tényezők befolyásolják-e a kialakulását?
Biztosan igen. Azt tudjuk, hogy az endometriózisban szenvedő nőknek az első ágú nőrokonaiban egy 5-10%-os kockázatemelkedés van jelen, tehát van családi halmozódás, és nagyon sok olyan vizsgálata rendelkezésre, amik a genetikai háttérnek a tisztázását célozták meg, és több mint 40 gén eltérést találtak, ami összefügghet az endometriózis kialakulásával.
És hány éves korban szokott ez a betegség kialakulni? Lehet, hogy akár már az első néhány menstruációnál fennáll?
Nagyon nehéz azt megmondani, hogy mikor kezdődik. Elsősorban a panaszokra tudunk hagyatkozni, és ez alapján visszafelé feltérképezni azt, hogy mikor lehetett az a kezdőpont, egy kiinduló pont, amikor elindult ez a betegség. Ez azért is van, mert nincsen a kezünkben olyan abszolút használható vizsgáló eljárás, ami műtét nélkül meg tudná erősíteni az endometriózis tényét. Az biztos, hogy ez a betegség ez elsősorban a fogamzóképes korú nőket, tehát 15 és 45 év közötti nőket érinti, és igen, előfordulnak nagyon fiatalkorban kezdődő panaszok, és feltételezhető nagyon fiatalkorban induló endometriózis is.
Uh-huh. akkor, ha jól gondolom, ezért ilyen nehéz eljutni a diagnózisig, amit említettél, hogy csak műtőti úton lehet megbizonyosodni a betegségről.
Igen, sajnos teljes értékű képünk műtét nélkül nincs. Nyilván a kivizsgálások kapcsán próbálunk minél szerteágazóbb vizsgálatokat végezni annak érdekében, hogy megfogható, kézzel fogható megbizonyosodásunk legyen arra, hogy a betegség fennáll, de van egy olyan betegpopuláció, akinek minden vizsgálati lelete negatív, és az endometriózis, illetve az ezzel összefüggő panaszok mégis fennállnak.
És mondjuk egy ultrahangos vizsgálaton van olyan, akinek lehet látni a betegség jelenlétét?
Igen, abszolút van. Egyértelmű diagnózist szokott jelenteni petefészek cisztek, petefészek endometriózis esetén, és szakértő kézben előfordul az is, hogy a súlyosabb endometriózis, a különböző szervi elhelyezkedésű endometriózis, a húgyholyagotabb belet, a hüve és a rébél közötti területet érintő endometriózis is látszik ultrahangon, de ez nem egy 100%-osan ez alapján kimondható típusú endometriózis, nagyon sokszor negatív az ultrahang lehet ebben az esetben.
Ha már a műtétről beszéltünk, akkor hadd kérdezzelek meg, hogy ez mindig egy laparoszkópos műtét?
Szándékunk szerint igen. Azt gondoljuk, és az összes irodalmi adat azt támasztja alá, hogy a betegség ellátásának a hatékonysága az laparoszkópiával, hastükrözéssel könnyebb, tekintettel arra, hogy egy nagyított képet egy kamerán tudunk szemlélni, és nagyon sokszor a panaszt okozó, akár igen pici, néhány gombos tűfelnyi eltéréseket hasmennyitása a szabadszemmel nem biztos, viszont kamera ellenőrzéssel sokkal biztosabban meg lehet találni és el lehet látni. Azt is lehet tudni, hogy a laparoszkópos beavatkozások a későbbi terhességi esély szempontjából kedvezőbbek, mint a hasmennyítés tekintette arra, hogy kevesebb hasüri összenövés kialakulásához vezetnek. Ugyanakkor nyilván vannak olyan kényszerhelyzetek és olyan súlyos előfordulások, ami kényszerít minket arra, hogy hasmennyítést végezzünk. Összességében ez viszont az operált populációnak egy nagyon kis százalékát veszélyezteti.
Tehát akkor ez ritka. Hogyha a gyógyulásról beszélünk, vagy a tünetmentes életről beszélünk, egyrészt kérdeznélek, hogy lehetséges-e a teljes gyógyulás, és másrészt pedig az, hogy mit tehetünk magunkért a legjobb életminőség érdekében.
Azzal, hogy az endometriózis egy krónikus betegség, teljes értékű gyógyulást nem lehet ígérni senkinek. Azt nem lehet mondani, hogy van egy műtét, vagy van egy típusú gyógyszer, és azzal mindörökre el lehet felejteni ezt a betegséget. Ugyanúgy, ahogy a magas vérnyomás és a cukorbetegség is, ez egy folyamatos kezelést, ellenőrzés szinten tartást igénylő dolog. Ugyanakkor megfelelő terápiával nagyon jó eredményeket lehet elérni, akár az életminőség tekintetében, akár a meddőség tekintetében, hogyha ez fennáll. Úgyhogy azt gondolom, hogy megfelelő utánkövetéssel és egészségcentrikus hozzáállással ez nem egy olyan kereszt, amit nem lehet könnyedén elvinni.
A legtöbb esetben gyógyszeres kezelésre is szükség van?
Azt gondoljuk, hogy igen. A műtéti megoldás az egy átmeneti megoldás lesz. Az endometriózist el lehet távolítani, és a műtéti beavatkozások célja az, hogy minden látható endometriózis eltávolításra kerüljön. Ugyanakkor tudjuk azt, hogy ez a betegség kiújulásra hajlamos, és egészen addig, amíg a női nemi ciklus működik, és amíg fogamzóképes korban vagyunk, tehát amíg menstruáció zajlik, addig a hormon ingadozásoknak köszönhetően ezek az endometriózisos csomók, ciszták, léziók, ezek újra ki tudnak alakulni. Ennek egész magas statisztikai aránya van. Tudjuk azt, hogy évente 10% és 5 év alatt 50% a betegség kiújulás esélye egy tökéletes műtétet követően is, és annak a céljából, hogy ezt megelőzzük, és meg tudjuk előzni az esetleg következő műtétek szükségességét, mindenképpen javasolt az, hogy legyen egy szinten tartó gyógyszeres kezelés, ami a betegség kiújulás esélyét tudja csökkenteni.
Ezzel a gyógyszeres kezeléssel szoktátok a menstruáció elmaradását előidézni, ugye?
Igen, ugye beszéltünk arról, hogy azt gondoljuk, hogy a fő kiváltó, vagy a fő probléma ebben a betegségben az maga a menstruáció, és a panaszok tekintetében is, ugye ez szokott klasszikus értelemben a legpanaszosabb része lenni a női nemi ciklusnak egy endometriózisban szenvedő betegnél. És amennyiben meg tudjuk akadályozni azt, hogy ez a visszafelé áramló menstruáció újra és újra minden ciklusban ürüljön a hasüregbe, ezáltal csökkenteni tudjuk azt, hogy újra ki tudjon alakulni. Tehát a cél, a gyógyszeres kezelés célja az a menstruáció felfüggesztése lesz ennek köszönhetően.
Ez hatással van később a teherbeesési esélyekre? Rontja esetleg a későbbi termékenységet?
Azt gondoljuk, hogy nem. Az endometriózis annál inkább. Ugye amiről most itt beszélek alapszinten gyógyszeres kezelésről, az általában valamilyen teljesen banális fogamzásgátló tabletta, ugyanazokat a készítményeket is alkalmazok, amelyeket más fiatal nők terhesség elleni védekezés céljából használnak, tehát nem magas hormonadagokról van szó. Vannak endometriózisra fejlesztett speciális gyógyszerek is, de ezek is nagyon hasonló hormontartalmak a fogamzásgátlókhoz, és nyilván ezek hatása az addig érvényesül, amíg az ember ezeket szedi hosszú távon, a későbbiekben a gyermekvállalási képességet ez nem fogja befolyásolni.
Sok helyen lehet olvasni, hogy életmódváltással is lehet lassítani a betegséget. Ennek mik a legfontosabb elemei?
Azt nem tudjuk, hogy lassítani lehet-e a betegséget. Összességében inkább klinikai tapasztalattal rendelkezésre arra vonatkozóak, hogy a különböző életmód váltások tudják befolyásolni az életminőséget. Nagyon nehéz olyan standardizált vizsgálatot végezni, amiben összehasonlítható lenne esetleg nemzetközileg is mondjuk a brit nők, az amerikai nők és a magyar nők táplálkozási szokása, hiszen az élelmiszereink is teljesen eltérőek, úgyhogy nagyon-nagyon nagy kritikával kezeli az irodalom a táplálkozási tényezők összehasonlítását. Ugyanakkor az a tapasztalat, hogy a cukor, a feldolgozott, finomított szénhidrátok és a vörös húsoknak a kerülése, az tudja csökkenteni a fájdalmakat, és ezáltal javítani az életminőséget. Ugyanez igaz a rendszeres sportra, a testmozgásra. Ezek nem feltétlenül a betegségnek a önmagát, tehát magát a betegségnek a lefolyását tudják befolyásolni, de az életet tudják könnyíteni és az életminőséget javítani. Azt ugye nagyon nehéz lenne mérni, hogy egy különböző táplálkozási szokások mellett hogyan változik maga a betegségnek az előrehaladása, mert ezt csak műtéttel tudnánk ellenőrizni, úgyhogy erre nincs mód. De a beszámolók alapján, a klinikai tapasztalat alapján, a páciensek elmondásai szerint ezeknek az életmód tanácsoknak van jótékony hatása a mindennapokra.
Mik az elsődleges tünetei az endometriózisnak, és mik azok a tünetek, amivel biztos, hogy rögtön érdemes orvoshoz fordulni?
Az elsődleges tünet, ami szerintem most a rengeteg média figyelmnek köszönhetően talán egyre inkább benne van a köztudatban, az az, hogy fáj a menstruáció, és az az egész endometriózis kommunikációnak a kiinduló pontja, hogy ez nem normális, hogyha a menstruáció fájdalmas. Egyébként ettől független fájdalmak is ki tudnak alakulni. Endometriózisban ciklustól függetlenül is teljesen rapszodikusan, nem menstruációval összefüggően előfordul szexuális együttlétnél jelentkező fájdalom, székletvíz eltörítésnél jelentkező fájdalom és meddőség is. Ugyanakkor vannak olyan betegeink, akinek semmilyen panasza nincsen. Tehát a másik érdekesség, amit mindig megbeszélek a betegekkel, az az, hogy nincs összefüggés a között, hogy milyen súlyos az endometriózis, és hogy mennyire fáj, illetve nem egyenes arányosságot kell elképzelni. Vannak olyan megjelenési formák, amik nagyon-nagyon enyhék, viszont nagyon komoly fájdalma járnak, és van súlyos endometriózis is, ami relatív panaszmentes. Úgyhogy összességében a nagy fájdalom az nem egyenlő azzal, hogy nagyon-nagyon súlyos a baj, és nagyon-nagyon meg kell ijedni. Természetesen ez is lehet, csak nem szabad első körben a legrosszabbra gondolni mindig.
A fájdalmas menstruációt azt hogy lehet felismerni? Azért kérdezlek, mert nyilván mindannyiunknak más a fájdalomtűrő képessége. Mi az, ami nem normális, ami nem fér bele?
A fájdalmaknak az összehasonlítására és ezáltal mondjuk az utánkövetésre is egy hosszabb együttműködésben, egy hosszabb kezelésben egy úgynevezett vizuális analóg skálát szoktunk alkalmazni, ezt a vas skálát, ami arról szól, hogy mindenki teljesen szubjektíven a saját fájdalomérzését értékeli 0 és 10 között. 10 a maximális fájdalom, amit valaha el tudunk képzelni, és 0, hogyha egyáltalán nem fáj. Ezen szoktuk ezt a szkórolást csinálni a pácienseinkkel, és az az alapvető megállapodás, hogyha 4/10-nél nagyobb a menstruáció alatt jelentkező fájdalom, akkor azt kórosnak minősítjük, illetve nyilván ez egy fontos kérdés, csak ez nem ilyen könnyen mérhető, hogyha a menstruációval töltött napok az életminőséget, a munkaképességet, a mindennapokat, a pszichét befolyásolják, akkor azt nem tartjuk normálisnak, tehát ennek nem szabadna beleszólni a mindennapokba. Uh-huh.
akkor most, hogy sokkal többet tudok én is erről a betegségről, a teherbeesés körüli témákról kérdeznélek. Említetted, hogy van olyan, hogy semmilyen tünetet nem okoz az endometriózis, mégis jelen van, és így megnehezíti a teherbeesést. Hát, hogyha mondjuk babát tervezünk, akkor mi az első lépés, hogy érdemes elindulni, hogyha sejtjük esetleg a betegségnek a jelenlétét?
Én azt gondolom, hogyha valakinél felmerül az endometriózis gyanúja, akár a social médián kapott információk, akár orvosi konzultáció alapján, akkor amennyiben gyermekvállalási szándék áll fenn aktuálisan, akkor érdemes egy konzultációt végezni egy szakértővel annak érdekében, hogy felmérjük azt, hogy milyen úton és milyen határidőkkel lehetséges a terhbeesés, és milyen egyéb vizsgálatokra lehet szüksége azért, hogy egy picit biztosabban lássuk azt, hogy ennek van spontán esélye. Nem kell semmi különös dologra gondolni, hormonvizsgálatokat, partnervizsgálatot, általános nőgyógyászati vizsgálatot gondolnék, de az biztos, hogy ez az endometriózis kérdés, ez egy idő ketyegő bomba. Minél több idő telik el, annál rosszabb lehet a helyzet, tehát minél célzottabban sikerül ütemezni ezt a terhességet, annál nagyobb az esélye, hogy ez könnyen megy.
Tehát a babavállalás előtt mennyivel érdemes orvoshoz fordulni? Milyen hosszú rákészülést igényel a folyamat?
Szerintem akkor, amikor az ember eldönti, vagy ha pár eldönti, hogy ez most a megfelelő időpont arra, hogy elkezdjenek próbálkozni, akkor indulásként érdemes egy konzultációt erről tartani, és csinálni egy tervet a következő egy évre vonatkozóan, hogy hogyan lehet ezt egy picit célzottabban kezelni.
Adri, akkor ha nem bánod, téged kérdeznélek arról, hogy hol tudjuk megtalálni a megfelelő specialistát, aki tud nekünk segíteni az endometriózis melletti babavállalás témakörben.
Ha az alapítvány oldalában elérhető egy szakértő ajánló, ahol elsősorban egyébként endometriózissal kapcsolatos szakértők, illetve centrumok érhetőek el, de ugyanitt elérhetőek meddőségi szakértők is, illetve meddőségi intézetek, sőt, ahol ezek kombináltan jelennek meg.
Uh-huh. Tehát ha felmegyünk az endometriózismagyarország.hu, ez a weboldaltoknak a címe, ugye?
Így van, igen.
Jó, nagyon köszönöm. Akkor ismét a doktornőt kérdezem, hogy a terhesség alatt kockázatot jelent a betegségnek a jelenléte?
Összességében, hogyha abban indulunk ki, hogy az endometriózisnak a kulcs momentuma, a kulcs problémája a menstruáció, akkor a terhesség nyilván a menstruáció kimaradásával egy békésebb állapotot jelent, és egy békésebb állapotot feltételez. Vannak olyan szakirodalmi vizsgálatok, amik azt mondják, hogy bizonyos terhességi kórképeknek a fennállása az magasabb, vagy a kialakulása az magasabb abban az esetben, hogyha a páciens endometriózisban szenved, de ezek nem nagyon magas kockázat emelő tényezők, tehát nem attól kell izgulni, hogy ez a terhesség ez biztosan problémás lesz. Fokozott ellenőrzése és megfelelő terhesgondozással zavartalan terhességet lehet vállalni.
Egy endometriózissal együtt élő kismama speciális várandós gondozást igényel?
Nincs semmilyen speciális feladat az endometriózis és a várandóság kapcsolatában a terhesgondozásban. Egy odafigyelő és szépen utánkövető terhesgondozással nem egy specialista kérdése az, hogy zavartalanul zajoljon a várandóság.
Uh-huh. Akkor el is jutottunk igazából a szülésig. Itt a szülés szempontjából van jelentősége a betegség jelenlétének?
Van jelentősége. Vannak olyan helyzetek, olyan kiterjedésű betegségek, olyan előzetes műtétek, amelyek speciális szülésvezetést indokolnak, gondolok itt a császármetszésre, de nagyon-nagyon sok olyan betegünk van, akinek semmilyen eleje valata nincsen a hüvei szülésre, tehát az endometriózis az önmagában nem egyenlő az, hogy csak császármetszésre születhet meg valakinek a gyermeke.
Uh-huh. Ez biztos sokaknak nagyon pozitív, jó hír. Arról tudsz beszélni, hogy a gyermekágyas időszakban mi a jelentősége a betegség jelenlétének? A szülést követő egy évre gondolok, ezt értem gyermekágyas időszak alatt.
Azt gondolom, hogy viszonylag kevés jelentősége van az endometriózisnak a gyermekágyban, főleg abban az időszakban, amikor a gyermekágyas szoptat tekintettel arra, hogy itt is még egy menzesz nélküli állapot az, ami a rutinszerűen előforduló. Ez egy viszonylagos, biztonságos hormonális állapot az endometriózisban. Nyilván, hogyha valakit endometriózis miatt gondozunk, akkor sokkal rendszeresebb a nőgyógyászati kontroll a klasszikus értelmemet nőgyógyászati szűrővizsgálatokhoz képest, és van egy fokozott odafigyelés ebben az időszakban is. Ráadásul felmerülhet már ebben az időszakban is gyógyszeres kezelés a betegség kiújulásnak és súlyosbodásnak az elkerülése céljából, de ez csak egy nagyon-nagyon alacsony hormontartalmú és a szoptatással teljesen összeférő, a babát nem károsító gyógyszeres kezelés formájában is megvalósítható.
Az, hogy az endometriózis meddőséget okoz-e, az minek a függvénye?
Ez egy nagyon-nagyon érdekes kérdés, mert alapvetően mindenki azt gondolná, szerintem a páciensek is, és az orvosok is egyébként, a nőgyógyászok is, hogy minél súlyosabb a betegség, annál nagyobb a meddőség esélye. És ez nem véletlen, mert minél súlyosabb és kiterjedtebb az endometriózis, annál súlyosabb összenövések alakulnak ki a kismedencében. Az összenövések pedig a petevezetékeknek az átjárhatóságát azt tudják befolyásolni. Tehát egy súlyos endometriózisban nem ritka az, hogy a petevezetékek nem átjárhatóak, tehát anatómiai akadály van arra vonatkozóak, hogy terhesség jöjjön létre. Ugyanakkor azt is tudjuk, hogy az endometriózis önmagában termel egy csomó olyan gyulladásos fehérjét, amit kiválaszt a kismedencébe, tehát az jelen van a kismedencei szervek környékén a kis folyadékban, amiben a szervek elhelyezkednek, és ez petevezeték átjárhatatlanság nélkül is, tehát tökéletesen anatomiailag funkcionál a kismedencében is okozhat meddőséget. Tehát rontja a petesejt minőséget, a petevezetéknek a mozgását, a méh nyálkahártya befogadó képességét, tehát nagyon sok olyan ponton káros tényező lehet, ami egy anatomiailag tökéletes kismedencében is befolyásolhatja ezt a terbeesést. Nem kell, hogy lezárt petevezetékek legyenek.
És ilyen esetekben, hogyha elzárja a betevezetékeket, akkor az inszemináció vagy a lombik eredményes beavatkozás lehet?
Abszolút, abszolút. Mindenképpen ez az a válaszút, amit mondjuk egy első konzultációnál, egy gyermekvállalásnál fel kell tennünk, hogy van-e eséspontán terhességre. Ha nincsen, akkor nyilván azért, hogy egy picit harcoljunk az idővel, és ne teljen el hosszú-hosszú évek a várakozásban. A lombik kezelés, illetve az asszisztált reprodukciós kezelések valamelyikét szoktuk javasolni, ami megoldást jelentett erre a kérdésre.
Uh-huh. És a social médiában elég sok sikertörténettel találkozom is.
Hál' az égnek, igen.
Köszönöm. Akkor kérdezem egy kicsit Salamon Adriánt az alapítványról. Az endometriózis Magyarországról beszélünk, ugye? Hogy mesélsz arról, hogy mi a küldetésetek, és hogyan igyekeztek elérni a céljaitokat?
Igen. Az alapítvány személyes érintettség miatt jött létre, ami tulajdonképpen az én személyes érintettségem volt, és ma az egyetlen magyarországi hivatalos közhasznú civil szervezet vagyunk, akik elkötelezettek az endometriózissal küzdő nők támogatása iránt, és ahogy mondtad korábban, orvosokkal, egészségügyi dolgozókkal, intézményekkel, szervezetekkel, alternatív terápiával foglalkozó szakértőkkel karöltve igyekszünk segíteni. Ez azt jelenti, hogy előadásokat tartunk online, illetve amikor ugye lehetett személyesen, iskolákban, egészségnapokon, most viszonylag sok céges érzékenyítő előadást tartunk. Van több kiadványunk, amik online is elérhetőek, illetve tavalyi évtől kezdve 200 ezer példányban jutottak el endometriózis kisokosok. Endometriózis centrumban, nőgyógyászati rendelőkbe, házi orvosokhoz, védőnökhöz. Igyekszünk segíteni akár betegirányításban is azoknak, akik hozzánk fordulnak, hogy mielőbb megtalálják a hozzájuk legközelebb eső centrumot, vagy ami konkrétan az ő problémájuknak megfelelhet. És mert minden év márciusában nagyon fontos, hogy nemzetközi szinten az endometriózisról beszélünk. Így volt ez az idén is, amikor az Eltűnt Napok címmel beszéltünk az endometriózisról, illetve próbáltuk felhívni a figyelmet. Ez azt jelenti, hogy egy hónapban 3 napot töltenek fájdalmas menstruációval sokan, endometriózis miatt, és ez 10 év alatt 1 évet jelent, és több mint 40 Instagramon elérhető, social médiában elérhető ismert vagy kevésbé ismert embert kértünk meg arra, hogy beszéljen a saját nyelve szerint az endometriózisról, és azt gondolom, hogy ez most az elmúlt 7 év szerintem legsikeresebb kampánya volt, mert hogy nagyon-nagyon sokan igent mondtak, és nagyon sokakhoz elért az endometriózis.
Ezt csak megerősíteni tudom, mert tulajdonképpen nekem is így jött az ötlet, hogy készítsünk erről egy podcastot, hogy milyen fontos ez a téma. Körülbelül évente hányan fordulnak hozzátok segítségért?
Hát nehéz megmondani, de körülbelül szerintem olyan 3-4 ezer körül.
Uh-huh. Ha jól tudom, akkor ez közel 200 ezer nőt érint ma Magyarországon.
Igen, ez nagyjából egyébként, csak hogy így mindenki képbe kerüljön, nagyjából ennyi cukorbeteg, illetve asztmás. Tehát nagyjából 200 ezer asztmás, illetve cukorbeteg él Magyarországon. Tehát, hogy ez egy ilyen szintű betegség.
Említetted, hogy az érzékenyítésre is külön hangsúlyt fektettek, hogy minél többen tudjanak arról, hogy ez nem egy hiszti, nem egy kitalált probléma a nők életében. Ezt hogy éritek el? Mi a leghatékonyabb eszközötök erre?
Hát azt gondolom, hogy ez egy folyamatos kommunikáció, hogy minden lehetséges fórumon elmondjuk, hogy a fájdalmas menstruáció nem normális. Nyilván a social media az most egy ilyen nagyon jó platform arra, hogy sokakat el tudjunk érni. Ezen kívül a hagyományos eszközök, tévé, rádió, ahol szintén időről időre megjelenünk, vagy akár ugye egy adó 1% kampány kapcsán, amikor így talán lehet, hogy érzékenyebbek sokan erre nem csak a mi témánkra, hanem alapvetően ezekre a civil témákra, vagy tájékoztató témákra, úgyhogy ezeken a csatornákon próbálunk a lehető legtöbbet kommunikálni, és hát azt is szeretném kiemelni, hogy a szakértőkkel közösen, tehát hogy például ők is adnak ugye endometriózis kisokost, hogy irányítják a betegeket hozzánk, hogy ha mi tudunk esetleg például alternatív terápiában segíteni.
Szintén az Instagramon láttam, hogy van egy applikációtok is.
Igen, van egy Lucy nevezetű applikációnk, ami annyival tud többet más applikációnál, hogy bizonyos tünetek együttállása esetén jelez, hogyha probléma van. Például az endometriózis, inzulin rezisztencia, kismedencei gyulladás. Ez ugye azért nagyon fontos, mert Magyarországon körülbelül 4-4,5 év, mire valakit endometriózissal diagnosztizálnak. Nyilván ennél lehet sokkal kevesebb is, de hogy mondjuk, hogy így átlagosan. Ez a környező országokban akár 8-10 év is lehet. És hát mi is próbálunk a lehetőségeinkhez mérten olyan megoldásokat kitalálni, kifejleszteni, amivel támogathatjuk azt, hogy ez a diagnózis minél korábban megtörténjen. Úgyhogy mindenkit bíztatunk arra, hogy töltse le az applikációt, és kezdje el használni és vezetni azt, hogy mi történik vele. Ez egyelőre csak Android készülékekre elérhető, de júniustól elérhető lesz iOS-en is, és ezen kívül van egy összesítő rész is az applikációban, amellett, hogy egyébként nagyon sok funkció van benne, például tudástár, hogy így megismerjük jobban a női működésünket, de van benne egy összefoglaló, ami pedig a nőgyógyászoknak is fontos lehet, hiszen ha ezt elvisszük és megmutatjuk, akkor gyakorlatilag 3 másodperc alatt láthatja a nőgyógyász azt, hogy nagyjából így mi történt velünk az elmúlt időszakban, és hogyha szeretne részletesebb információt megtudni, akkor egy gombnyomással akár évekre visszamenőleg teljes képet kaphat a tüneteinkről és a tüneteink erősségéről is.
Ez nagyon szuper, tényleg fantasztikus munkát végeztek, és az is nagyon jó, hogy egyre több influencer, social médiában ismert személy kiáll a betegségével kapcsolatos problémáit, érzéseit megosztani.
Igen, ez korábban nagyon nehezen ment, mert hogy nehéz volt olyan ismert embert találni, aki úgy felvállalta volna az endometriózisát, hogy még nem született gyereke. Egyébként a Bocskor Bíborka volt az, aki legelőször ezt felvállalta, most már egyébként ő is édesanya, megszületett a kisbabája nem olyan régen, és azóta aztán egyre többen és többen vállalják fel, azt gondolom, szerintem ez nagyon jó, mert hogy nem kell, hogy egyedül érezzük magunkat ezzel a betegséggel, hiszen nagyon-nagyon sokan küzdenek ezzel, és ahogy Noémi is mondta korábban, már ez egyébként egy jól kezelhető betegség lehet, főleg akkor, hogyha ugye időben diagnosztizálásra kerül.
Uh-huh. Van még bármi, amit fontosnak tartasz elmondani, akár a munkátokról, az alapítványról, az endometriózisról?
Hogy az endometriózis világnap alkalmából minden évben keressük az endometriózis nagykövetét, és az idén is lehet pályázni, mégpedig olyan módon, hogy bármilyen nyilvánosan közzétett cikk, podcast, interjú, videó, ami megjelenik bármelyik social media felületen, vagy YouTube-on, podcast csatornán, azt azzal lehet pályázni, lehet nyilván értékes díjakat nyerni, és ezen túl valaki megnyerheti az endometriózis nagykövete díjat 2021-ben.
Ez a felhívás akkor elérhető a honlapotokon, Facebook oldalatokon?
Így van.
Akkor az utolsó neked szánt kérdésem az lenne, hogy milyen tanácsot adnál az endometriózissal együtt élő lányoknak, nőknek, leendő édesanyáknak?
Az endometriózissal együtt élőknek, illetve azok, akik ebben érintettek, akár családszinten, így azt gondolom, hogy nagyon fontos így az érintettek támogatása, és az érintetteknek pedig azt tudom javasolni, hogy merjenek segítséget kérni, merjenek beszélni a nehézségeikről, mert hogy azt gondolom, hogy országszerte felkészült szakemberek vannak, akár műtéti orvosi szinten, vagy akár az alternatív kiegészítő terápiákat tekintve, és az, aki viszont csak gyanakszik, azoknak mindenképpen azt javaslom, hogy ha fájdalmas menstruációval küzdenek, akkor mindenképpen keressenek fel egy endometriózis centrumot.
Köszönöm szépen. Akkor ismét a doktornőt kérdezném, hogy van-e bármi, amivel kiegészítenéd Adrinak a válaszait.
Igen, én azt szeretném még hozzátenni, hogy szerintem fontos az, hogy tudatos legyen az, hogy ez egy krónikus betegség, ami megfelelő utánkövetéssel és megfelelő együttműködésekkel nagyon jól uralható, és ez nem egy stigma, és nem egy olyan nehezítő körülmény, ami megoldhatatlan akadályokat engedne az utunkba. Fontos az, hogy ne veszítsük el a reményt, hogy keressünk segítséget akár orvosi, akár támogató csoporti szinten, és hogy dolgozunk együtt annak érdekében, hogy akár a tervezett gyermekvállalás, akár a fájdalommentes élet az egy lehetőség legyen.
Köszönöm. Köszönöm szépen mindkettőtöknek a beszélgetést.
Én is köszönöm.
Köszönjük szépen!
Ha tetszett a műsor, iratkozz fel Spotify-on, Apple vagy Google Podcast-on, és kövess minket az Instagramon.